Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet, barátainkat, testvéreimet. Immár a 8. témához érkeztünk el a sorozatunkban, amelynek ezt a címet adtuk, hogy a 21. század legnagyobb veszélye. Isten a törvényben 2 szóban foglalja össze azt a veszélyt, ami leginkább környékezi ma a hívő embereket. Ez a 2 szó a törvényben így hangzik: ne paráználkodj. Amit ezzel a parancsolattal akar szabályozni Isten az életünkben, azzal nagyon keveset foglalkozunk közösségi szinten. Tesszük ezt sokszor egyfajta szemérmességből, hiszen olyan intim dolgokat is érint ez a parancsolat az életünkben, amiről úgy gondoljuk, hogy nem illő beszélnünk. A világból áradó befolyás, erkölcstelenség azonban olyan mértékben vesz körül bennünket, hogy ez a körülmény szükségessé teszi, hogy foglalkozzunk vele, mégpedig mélyen. Másrészt viszont ez a parancsolat is az Isten által adott törvénynek a részét képezi, ebből adódóan illő megismernünk azt, hogy mit akar Isten nekünk mondani ezzel, ebben a történelmi korban, amiben éppen mi most élünk. Az embereket iszonyú befolyás ér az erkölcstelenség területén, a tömegtájékoztatási eszközök rendkívüli szerepet játszanak az embereknek a megrontásában, egyre inkább elhal a tiszta erkölcsi érzék, a jó lelkiismeret, egyre többen tartják természetesnek azt, ami pedig bűn. Egyre több az olyan ember, aki nem csak gondolkodásában deformálódott a bűnhöz, hanem a hajlamai, a természetes vágyai is teljesen megromlottak. Isten azzal a 2 szóval próbálja szabályozni életünknek ezt a területét, ahogy említettem is, hogy ne paráználkodj. De vajon mit foglal magába ez a 2 rövid szó? Milyen területet érint az életünkben? Az emberek egyéni véleménye nagyon megoszlik annak a megítélésében, hogy mit nevezhetünk erkölcstelenségnek, azaz paráznaságnak. Vannak, akik csak a fizetett prostitúciót tekintik paráznaságnak, mások a homoszexuális életet és életformát minősítik így, de vannak olyanok is, akik csak a házasságon kívül történő szexuális életet tekintik annak. Még a keresztény emberek gondolkodása is megoszlik, még ez sem egységes ennek a megítélésében. Vannak olyan keresztények, akik csak a házasságban élők félrelépését tekintik paráznaságnak. Vannak, akik nem tekintik paráznaságnak a házasság előtti szexuális életet, míg mások viszont igen. Vannak, akik még a házastársak szexuális életét is paráznaságnak tekintik akkor, ha az nem gyermekáldásért történik. Nagyon sokféle tehát az elképzelés. Amikor a Biblia azt mondja, hogy ne paráználkodj, akkor a pontosabb fordítás szerint azt is mondja, hogy ne törj házasságot. Egyesek éppen ebből következtetve gondolják, hogy ez a törvénypont csak azokra az emberekre vonatkozik, akik már házasságot kötöttek, és abban élnek. Csak ők törhetik meg a házasságot. A bibliai gondolkodás szerint viszont minden házasság törést szenvedhet már akkor is, mielőtt még megköttetett volna. Minden olyan szexuális cselekmény, ami nem a házastárssal együtt történik meg és valósul meg, az paráznaságnak, házasságtörésnek kell tekinteni, legyen az bármikor, bármilyen módon végrehajtva. A leendő házasság tisztaságát is megtöri minden ilyen cselekmény, a leendő házastárs ellen elkövetett bűnnek kell tekinteni. A jövőbeli házasságom szeretett közösségét töri meg ez a cselekmény. Isten csodálatosan szépnek teremtette meg a férfi és a nő egyesülésében megvalósuló házasságot, amit viszont lehet rosszul is alkalmazni és gyakorolni. Egy szépen gondozott kert pázsit, gyönyörű lehet a maga valóságában. Gyönyörködni tudunk benne ott, ahol van. Ha viszont valaki fog egy ásót, és kiás egy gyepkockát abból a szép kertből, amiben gyönyörködött, és beviszi a szobájába, és leteszi a szőnyegnek a közepére, akkor ebben már nem tudunk gyönyörködni. Ki van szakítva abból a helyből, ahol az örömet, gyönyörűséget jelentett, ahol a szép. Ott, ahová vittük, ott már csak szemétnek számít, amit ki kell takarítani, meg kell szüntetni. Így szabta meg Isten a szexuális életünk lehetőségeit is a házasság szövetségén belül, ahol gyönyörű lehet, de azon kívül szemétté válik, az életünk szemetévé. Mivel a házasság a ragaszkodó szeretetnek a szövetségét jelenti, ezért a paráznaság ennek a megtörését jelenti, vagyis hűtlenséget jelent a házastársal szemben. A nemi vágyak épp úgy Isten ajándékai bennünk, mint az, hogy élvezettel tudunk elfogyasztani egy finom őszi barackot, vagy éppen egy tányér töltött káposztát. Finom. Isten adta mind a kettőhöz a természetes vágyat, az ízlést. A vágy és az élvezet tehát egy Isten által adott természetes dolog az életünkben. De bármennyire kívánom is a finom őszi barackot, mégsem fogok átmászni a szomszédomnak a kerítésén csak azért, hogy levegyem és kielégítsem az étvágyamat és a kívánságomat. Mert ez bűn. Isten ugyanis a törvényben azt mondja, hogy ne lopj. Az élet folyamán mindenkinek meg kell tanulni azt, hogy az ilyen irányú kívánságaink kielégítésének más útja és módja van. Amikor pedig ez a lehetőség még nem áll a rendelkezésemre, akkor önuralmat gyakorlok a kívánságom felett. Na, így kell gyakorolni ezt a nemi vágyak kérdésében és tekintetében is. Az önuralom az ember jellemének az egyik nagyon értékes része. Ezért senkinek a személyisége nem sérül meg azzal, ha uralkodik a vágyai és a kívánságai felett. Sőt, inkább erősödik, nemesbül. Lehet, hogy ez ellentétben áll sok mai tudós elképzelésével és meglátásával, de a Biblia alapján és a keresztény emberek élettapasztalatán keresztül a leghatározottabban mondhatjuk, nem sérül senkinek az egyénisége és a belső személyisége az önmegtartóztatással. Erősödik csak, nemesbül, tisztul. Amikor Isten Kainnak azt mondta, hogy a bűn az ajtó előtt leselkedik és rád van vágyódása, akkor maga Isten is azt mondta, hogy de uralkodjál rajta. Hát ha valaki tudja azt, hogy mit lehet az embernek tenni és mit nem, akkor az a teremtő Istenünk, aki megtervezett és megformált bennünket, aki tökéletesen ismer bennünket, és ő már ott az első emberi generációknál azt mondta, hogy uralkodni kell bizonyos dolgok felett. Nem kell szabadjára engedni a vágyakat és a kívánságokat. Jézus a paráznasság bűnével kapcsolatban egy egészen új megvilágítást adott a hegyi beszéd tanításában. A farizeusok korabeli tanítása szerint ugyanis a paráznasság tilalma csak a külső cselekedetekre vonatkozott, szerintük csak egyetlen módon lehetett paráznaságot elkövetni, ha tiltott szexuális cselekményt hajtott végre. A paráznasság miben létét illetően nagyon sokan gondolkodnak ma is így. Ezzel ellentétben Jézus viszont arra akart rávilágítani, azt akarta világossá tenni a hallgatói előtt, hogy a paráznasság az ember szívében kezdődik, és csak azt követi később majd egy cselekedet. Az elkövetett bűn csak napfényre hozza, láthatóvá teszi azt, ami rejtetten meghúzódott a szívben. Ez a jézusi tanítás fogalmazódik meg a 10 parancsolat 10. parancsolatában, amikor Isten arra figyelmeztet, hogy ne kívánd a te felebarátodnak feleségét. Tulajdonképpen a 10. parancsolat bizonyos vonatkozásban egy összefoglalását képezi az előző parancsolatoknak. Szinte mindegyikhez oda lehet tenni. Az előző parancsolatok a konkrét cselekedetekre is rámutatnak, míg a 10. parancsolat pedig azt mondja, hogy mindazokat, amiket Isten előtte parancsolt, azt a vágyak és a hajlamok szintjén is el lehet követni. És ezért fogalmazza így Isten, mint egy összegzésképpen. Ne kívánd, mert ebben az esetben a szívedben elköveted, ha azonosulsz vele, ha dédelgeted, ha megfogom benned. Miért fontos megérteni ezt a jézusi tanításban kiemelt különbséget? Azért, mert a házasság törés, vagyis a paráznaság lényege abban áll, hogy csődöt mond a hűség. És ennek kibontakozása a szív mélyén indul meg és teljesedik ki. A szívben lappangó hűtlenség ugyanolyan rossz, mintha cselekedetekben nyilatkozott volna meg. A szívben dédelgetett hűtlenség bizonyos korlátok közzé van még szorítva, de sokszor tisztátalanabb, mintha felszínre került volna. Mivel a házasság szövetség kötését a szívükkel írják meg az emberek, ezért a szív hűtlenségével ez az írás mind jobban elhalványodik. Amikor megindul a szívünkben a társunk felé megnyilatkozó ragaszkodó szeretet, amikor már más felé von bennünket a szívünk, akkor elkezd halványodni az a szövetség és az a hűség, amivel a szívemben elköteleztem magam felé. Nem az a fontos, hogy mennyi kalandot, testi gyönyört élt át valaki, hanem az, hogy mit és mennyit áldozott fel a szívében dédelgetett parázna vágyaival. Ellen White írásaiban egy neves adventista írónknak a tollából hadd idézzek. Jézus kijelentette, hogy amíg a szív bűnös indulatokat és gondolatokat ápol, ha még oly titkos is, addig ott a bűn az Úr. És ez a parancsolat nem csak a nemi tisztátalanságot tiltja meg, hanem az érzéki gondolatokat, kívánságokat is, és azokat a gyakorlatokat, amelyek ezeket a gondolatokat és kívánságokat felkeltik bennünk. Ezért, ha tiszta akarsz maradni, akkor őrizni kell a lelkedhez vezető utakat. Ne nézzél, ne lássál, ne olvassál, ne foglalkozzál olyan dolgokkal, amik ezeket a vágyakat táplálják és fönntartják benned. Az időkeretem nem teszi igazán lehetővé, hogy a paráznaság minden területével foglalkozzam, ezért most csak néhányat szeretnék kiemelni azok közül, amik a gyakorlati életben kísérthetnek, feltörhetnek. A paráznaság egyik változata és egyre hódítóbb formája az emberek között a homoszexualitás. Amikor még kisgyermek voltam, még mindenki elítélte. Elítélte, mint egy beteges, ferde hajlamot, amit veszélyesnek ítéltek szabadon engedni a társadalomban. Éppen úgy, ahogy most még tiltják a pedofíliát. Még veszélyesnek tartják. De ha a bűn útján így haladunk előre, akkor nem sok idő kell hozzá, hogy már ez is egy megtűrt, sőt megengedett, sőt törvény által szabályozott fog lenni. Ugyanúgy, ahogy a homoszexualitás is, később, ahogy szaporodott azok között az emberek között, akik már befolyással rendelkeztek, akkor elkezdtek vitatkozni afelett, hogy ez a jelenség elítélendője, vagy csupán egy betegség. Aztán, amikor eltelt megint egy kis idő, akkor ma már ott tartunk, hogy már szinte senki sem tartja még betegségnek sem. Annyira elfogadottá vált, hogy már jogaik vannak sok helyen a társadalomban, már alkotmányos törvényekbe foglalják a jogaikat. Idáig jutottunk. Isten igéje viszont nem így ítéli meg ezt a helyzetet és ezt a jelenséget. Isten igéje súlyos bűnnek tekinti, természetellenes nemi deformációnak tekinti. Azt mondja Isten igéje, útállatosság ez az Úr előtt. A paráznaságnak van egy rejtett, titokban gyakorolt, de nagyon sok embert érintő változata is, és ez az önkielégítés. Szomorú tény, hogy ma már a keresztények között is egyre többen azt hangoztatják, hogy az önkielégítés egy teljesen normális jelenség. Ami nem más, mint a serdülő ifjúságnak a játékos átmenete a felnőtt korba. Így fogalmazzák meg a bűnt. Az átöröklés törvényszerűsége miatt némelyik gyerek valóban fokozottabban érzékeny a nemi izgalmakra, az évek előre haladásával azonban ez az izgató vágy már a gondolkodását is befolyásolja és magával ragadja. Először csak simogatja magát, játszik a nemi szervével, mert ez kellemes érzést ad, később azonban szokásává válik annyira, hogy már természetesen és rendszeresen gyakorolja. A szülőkön óriási felelősség van ezzel kapcsolatban. Oda kell figyelnünk gyermekeinkre. Az éretté válás folyamatában ez a bűn még súlyosabbá válik, mert maga elé képzelt képekkel kialakul a képzelet világának egy sajátos szexuális gyakorlata, és a gyakorlat ez azt jelenti, hogy képzeletben bárkivel bárhol szexuális kapcsolatot tud létesíteni és kielégülni. És ennek rabjává válik. Isten határozottan kér bennünket az igében. Szeretteim, tartóztassátok meg magatokat a testi kívánságoktól, amelyek a lélek ellen vitézkednek. Az önkielégítés érzékisége az önuralomnak egyfajta hiányára figyelmeztet bennünket. Amikor ez a cselekmény szokássá válik, akkor egy idő után már uralkodni kezd. Szinte rabszolgájává teszi az embereket. A paráznaságnak ez a megnyilatkozása teljesen én központú cselekvés, és egyre inkább egocentrikus magatartást vált ki és hoz létre, amelyben az emberek magukat szeretőkké válnak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Az ige, minthogyha csak nevén nevezné azokat a dolgokat, amik előfordulnak. A másik legalább ennyire veszélyes paráznaság az úgynevezett petting. Azt nevezik így, amikor a férfi és a nő nem megy tovább, csak simogatja egymást. A világ képviseletében álló szakemberek csupán egy ártatlan szerelmi játéknak tekintik. Ilyen módon levezethetik, kielégíthetik nemi vágyaikat anélkül, hogy a nem kívánt következmény bekövetkezne. És ezért nem is tiltják, a fiataloktól sem, és a később az idősebbektől sem. A Biblia megítélése szerint viszont ez a bűn ugyanolyan paráznaságnak minősül, mint minden olyan szexuális cselekmény, ami a házasság keretein kívül történik, és következik be. A petting paráznasága a másik nemű ember olyan szintű megismerését teszi lehetővé, amit Isten csak a házasságon belül akart adni az embernek. Az Isten szándéka lesz összetörve ezzel. Nagyon szemléletes a Biblia ószövetségi részének a nyelvezete, amikor a házasságon belül történő szexuális cselekményre szinte refrénszerűen egy sajátos kifejezést használ. Azt mondja a Biblia, ismeré az ő feleségét. Újra és újra ezt a fogalmat használja. Ugyanis ez a kifejezés azt akarja jelenteni, hogy a megismerésnek ez a lehetősége és a módja a másik ember szemérem testének a felfedését jelenti, mindenkinek csak a házasságkötés után megengedett cselekmény. Amennyiben a szemérem felfedése, lemesztelenítése már megtörténik, és ezt nem a házastárs teszi, azt Isten paráznaságnak minősíti. Ezékiel próféta könyvében egy súlyos figyelmeztetést olvashatunk ezzel kapcsolatban. Azt mondja Ezékiel próféta 23. fejezet 18. versében, és mikor feltakarta paráznaságait és feltakarta szemérmét, eltávozék az én lelkem őtőle. Isten arra figyelmeztet, hogy aki ilyen módon vétkezik, attól eltávozik az Isten lelke. Isten lelke nélkül viszont elveszettek vagyunk. Nagyon gyakran felvetődő kérdés az is, a fiatal párok között különösen, hogy meddig lehet elmenni, amikor udvarolnak egymásnak. Mi az, ami még megengedhető? Amit megengedhetnek maguknak? Természetesen nem lehet általános szabályt felállítani, mert különbözőek vagyunk. Ugyanazok a dolgok nem azonosan hatnak ránk, másként reagálunk egy-egy helyzetben. Egy tanító példával szeretném szemléltetni a törvényszerűségét annak, hogy meddig mehetünk el. Ez a történet egy békáról szól. Egy békáról, amit betettek egy fazék vízbe, és mivel a békának a természetes közege a víz, ő jól érezte magát ott. Aztán ezt a fazekat feltették a tűzhelyre, és a gáz lángját meggyújtották alatta, és egészen lassan kezdték melegíteni a vizet. Ha hirtelen gyújtották volna be a gáz teljes erővel, akkor pár pillanat múlva a béka kiugrott volna a vízből. De nem így történt, hanem csak gyengén kezdték melegíteni. És először csak langyosodott a víz, a béka úgy eleresztette magát, jól érezte magát ebben a közegben, és amikor rádöbbent, hogy ez már több, mint amit kell, akkor már úgy elernyedtek az izmai, hogy már nem tudott tenni semmit, és tulajdonképpen megfőtt a forró vízben. Tudjátok, ezt azért mondtam el, mert ugyanez történik minden fiatal emberrel, akik tisztátalan, szexuális és késóvár gondolatokat melengetnek magukban, és így közelednek egymáshoz. A kísértő úgy csomagolja ezeket a vágyakat és kívánságokat, hogy az ember szívesen elengedné magát benne, hiszen nagyon jónak és kellemesnek látszik. Ha nem ébrednek rá ezek a fiatalok időben a veszélyre, hogy éppen a lelkük tisztaságát készülnek feláldozni, és az örök életet is talán, akkor menthetetlenül áldozatul fognak esni. Túl későn veszik észre, hogy már nem tudnak visszalépni, már nem tudnak parancsolni, már nem tudnak megmozdulni, már a vágy és a kívánság lett úrrá rajtuk. A világban már általánosan elterjedt szokássá lett, hogy a házasulandó felek kipróbálják szexuálisan egymást, úgymond, mielőtt házasságra lépnének egymással. Mindezt azzal indokolják, hogy meg kell bizonyosodjanak arról, hogy valóban összeillenek-e, képes-e a másik neki azt nyújtani a szexuális téren, mint amit elvár tőle. Erre a kérdésre csak azért térek ki, mert a szexuális együttlét próbájának a gyakorlata sajnos már a keresztény fiatalok között is egyre jobban elterjedt. Természetesen titokban. Onnan tudjuk csak, amikor hívő fiatalok később bűnbánattal jönnek, és kérnek arra, hogy próbáljuk rendezni azt, amit ők elrontottak. Vajon lehet-e csupán próbának tekinteni a szexuális együttlétet? Egy hasonlattal élve azt mondhatom, hogy aki meg szeretné figyelni, hogy miként alszik el, az képtelen elaludni. Ha viszont elalszik, akkor nem tudta megfigyelni. Na, így van ez a nemi aktussal is, mint szerelmi próbával. Vagy próbaként használja fel valaki ezt, de akkor nem szereti őszintén a másikat. hiszen a próbának az eredményeit feltételnek szánja. Ha nem úgy sikerül, ha a másik nem azt tudja nyújtani, akkor nem leszek a férje vagy a felesége. Vagy szeretik egymást, de akkor nem tekinthetik próbának a szerelmi együttlétet. Isten ezt a házasság kötelékén belülre adta. Az igazi szerelem önmagáért kívánja meg, hogy a szerelmesek ne tekintsék szerelmük próbájának a szexuális együttlétet. A szexuális próba bűn Isten szemében, ugyanakkor az egymás iránti őszinte szeretetnek a tagadását is jelenti, kimondatlanul is. Az ilyen próbából természetesen következik, hogy amennyiben nem volt megfelelő valamelyik fél számára az együttlét, akkor már nem is tart igényt a másikra, az élete társára, és ez annak a kifejezője, hogy nem is szerette őt soha tiszta szívéből. Van egy bűvös szó, ami megbabonázza az emberek gondolkodását és cselekedeteit ezen a területen. Ez a szó a korszellem. Olyan korban élünk, amikor az emberek könnyedén túlteszik magukat az Isten parancsolatainak az előírásain. A legtöbb ember azt gondolja, hogy a szabad akarat, szabadsága azt jelenti, hogy nyugodtan tehetem, ami éppen nekem a legnagyobb élvezetet jelenti ebben a pillanatban. Ezért teljesen szabadon átengedik magukat az ösztönök, a hajlamok irányításának. Elfeledkezve arról, amit Isten nem sokkal a bűneset után mondott, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád van vágyódása. De te uralkodjál. Még azok az emberek is elkövethetnek paráznaságot, akik pedig az Isten színe előtt kötötték meg a házasságukat. Ugyanis a Biblia szerint az elválás és az újbóli házasság kötés által egyfajta paráznaságot lehet elkövetni. Bár a legtöbb ember azzal a szándékkal lép házasságra, hogy élete végéig a házastársa mellett fog maradni, azonban sajnos a gyakorlat mást mutat, mert a válások száma egyre inkább gyarapodik és szaporodik. Szomorú tény, hogy a házasság és a család intézménye egyre inkább válságban van. Jézus nagyon határozott állást foglalt el ebben a kérdésben, és azt mondta, amit Isten egybe szerkesztett, azt ember el ne válassza. Az elválás tehát eltér Isten eredeti szándékától. Csak a bűn okozta kemény szívűség következményének tekinthető. Isten ebben a dologban sem akarja kényszeríteni az embert, ezért kegyelme által biztosít részére, még a bűn okozta körülmények között is egy olyan helyzetet, amely egyrészt elviselhető számára, másrészt pedig segíti lelkileg talpra állni. Ezért engedte meg Isten indokolt esetben az elválást. A bibliai elvek szerint azonban csak egyetlen olyan eset lehetséges, amikor Isten jóváhagyásával el lehet válni a házastársaknak, és újbóli házasságot lehet kötni. Jézus tanítása szerint a házasság felbontásának egyetlen bibliai oka a paráznasság, vagyis a házasságtörés. Ezen kívül nem bontható fel a házasság. Ennek hiányában történő elválással mindenki paráznaságot követel. Ha nincs bibliai oka, nincs Istentől megengedett oka az elválásra, és mégis elválik, akkor paráznaságot követel. Ha közös megegyezéssel történik az elválás, akkor mind a kettő parázna. Ha csak az egyik fél kezdeményezi, akkor pedig a kezdeményező fél a parázna. Akinek nincs bibliai oka az elválásra, de nem tud tovább együtt élni a házastársával, mert annyira megromlott a kapcsolatuk, azoknak Pál apostol egy nagyon világos útbaigazítást ad ezen a téren. Azt mondja a korintusiakhoz írott első levél 7. fejezetében, azoknak pedig, akik házasságban vannak, hagyom nem én, hanem az Úr, hogy az asszony férjétől el ne váljék. Hogyha pedig elválik és maradjon házasság nélkül, vagy béküljön meg a férjével, és a férj se bocsássa el a feleségét. Az ilyen helyzetbe került ember tehát két eset közül választhat, vagy megbékül a házasársával, vagy házasság nélkül maradva egyedül él tovább, mert az Isten szemében ő továbbra is házasságban él. Csak éppen külön. Ha viszont időközben meghal a házastársa, akkor az életben maradt fél szabaddá válik az egybeszerkesztés törvénye alól. A Biblia a paráznaság szót nem csak a férfi és a nő kapcsolatára vonatkozóan alkalmazza, hanem esetenként az embernek az Istennel való kapcsolatára is kivetíti, csak ezt lelki paráznaságnak nevezi. Lelki paráznaságnak kell tekinteni minden olyan megnyilatkozást, amikor Istennel szövetséget kötött emberek Krisztus helyett, Isten helyett inkább a világbarátságát keresik. Jakab apostol nagyon nyíltan és határozottan parázna férfiaknak és asszonyoknak nevezi az ilyen keresztényeket, és egyúttal Isten ellenségeinek is tekinti. Minden olyan barátság, amelyben nem Krisztus áll az első helyen, az lelki paráznaságnak minősül. A lelki paráznaság esetében is érvényes az a jézusi figyelmeztetés, hogy amennyiben hűtlen gondolatokat ápolunk magunkban, akkor a szívünkben már megfogant a bűn. Még keresztény emberek Jézussal is, Istennel is szövetséget kötöttünk a keresztségünk által, és amikor Krisztustól elfordulva inkább a világ felé kacsingatunk, amikor a világ barátságát beengedem a szívembe, és már Krisztustól elfordulva inkább azt keresem, hogy mi az, amit a világ nyújt, és próbálok aszerint élni, akkor én lelkileg paráznaságot követtem el Krisztussal szemben. Megtörtem a vele való szövetséget. Hűtlenné váltam hozzá. A lelki házasságtörés Istennel is pontosan úgy kezdődik, mint a testi paráznaság vonatkozásában. Megjelenik a színen egy harmadik fél, és az előző kettő közzé odaáll, és elválasztja őket egymástól. Így történik ez a fizikai életben, a fizikai paráznaság esetén, és így történik a lelki élet területén is. Megjelenik a kísértő, megjelenik a világ kívánságán keresztül, kínálja mindazt, amit a világ nyújt, és odaáll a lelkem és Isten közzé, és elkezd vonni, csábítani maga felé. Így választhat el, testvéreim, bennünket minden olyan személy vagy dolog Istentől, akit vagy amit olyan közel engedünk magunkhoz, hogy közzénk és Isten közzé állhat, elválasztva bennünket a szövetséges Istenünktől. Amikor háttérbe szorul életünkben valami miatt az Isten, akkor mindig lelki paráznaságot követünk el. Vagyis hűtlenné válunk, nem szeretjük őt teljes szívünkből, teljes elménkből és minden erőnkből. Éppen ezért tanuljuk meg azt a leckét, hogy sohasem Istenről elfeledkezve szeressünk embertársainkat vagy egyéb dolgokat, azt a szeretetet, amit Istennek kell adnunk, azt ne osszuk meg soha mással. Azt a bensőséges bizalmat, amit csak az Isten érdemel, azt ne adjuk másnak. Azt a segítséget, amit csak Istentől kapunk, azt ne reméljük és keressük máshol. Mindig az Isten álljon az életünkben az első helyen. Legyen a szívünk teljesen az Istené, és akkor mindig tele lesz az embertársaink iránti őszinte, tiszta szeretettel is. Egyedül az Isten iránti feltétel nélküli szeretet képesít arra, hogy az emberi családból való szeretteinket is őszintén, szeretettel tudjuk szeretni. Isten ezzel a parancsolattal tehát arra szólít fel bennünket, hogy az életünk minden olyan területén, amit nem Isten határozott meg, amikor az isteni rendtől akarunk eltérni, amikor figyelmen kívül akarjuk hagyni azt, hogy Isten mit szabott az életünk feltételeként. Na, ezeket kerüljük. Az első bűneset is egy ilyen dologért következett be. Isten azt mondta az első embernek, a kert minden fája tied. Bátran, bármikor egyél róla. De ez az egy, ehhez ne nyúljál. És az ember nem tudta megállni. Engedett a kívánságnak, a vágynak. Olyan módon elégíteni ki a kívánságát, azt a kívánságot, ami önmagában nem bűn, de ha rossz területen elégítem ki, akkor igen. És az első emberpár ezt választotta. Nem az Isten által megadott lehetőség területén elégítette ki az étvágyát, a kívánságát, hanem az Isten által tiltott területen. És ugyanezt kell követnünk, testvéreim, ezt a törvényszerűséget, hogy ne essünk bele ugyanabba a hibába, mint Ádám és Éva, a paráznasság területén, a szexuális vágyak kielégítése területén. Csodálatos és szép ez a házasságon belül, ahová adta az Isten. Ezzel lesz teljessé a férfi és a nő egyesülése, szeretetben. De azon kívül Isten ezt nem engedte meg. Azon kívül az Isten azt mondja, hogy ne tedd. Segítsen a Jóisten, hogy a mi életünkben mindig tudjuk azt keresni, hogy Uram, mi a te jó, kedves és tökéletes akaratod, és éljünk az szerint. Segítsen az Úr, hogy a vele való szövetségünkben is tudjunk hűek maradni hozzá. Segítsen az Úr, hogy mindig éljen bennünk az Isten törvényének az alapelve, és ezt belülről, a lelkünk mélyéről mindig a szeretet motiválja, a szeretet nyilatkoztassa meg, és ha a szeretet késztet belülről, akkor biztos, hogy soha nem fogjuk átlépni azt a határt, amit az Isten meghúzott elénk. Legyen az Isten kegyelme ebben velünk. Amen.